Ha kérdéseid vannak.
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
A válaszokat keresel.
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben?
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes kibeszéli podcast.
Szép napot kívánunk, ez itt a Roboraptor Podcast évvégi külön kiadása, és kivételesen nem a YouTube-ra, hanem a Facebook-ra jelentkezünk. Szervusztok, drága úr!
Sziasztok!
Sziasztok!
Ali, bemutatkozunk?
Mondatkozzatok, hogyha akartok, hogyha nem tudja valaki, hogy ki ez a három kedves fiatalember.
Jó, a sárga, sárga sapkás Zsótér Dániel.
A zöld kockás inges László.
Itt ő mellettem, a csodálatos Máté.
És Robert is megtisztelt minket jelenlétével.
Annyi műhely titkot elárulok, hogy amikor készültünk erre az élő műsorra, akkor nagyjából 2-3 napon keresztül próbáltunk egy olyan listát összeállítani, amivel maradéktalanul mindenki egyet tud érteni, és hát ez a listának a végleges sorrendje, ez nagyjából a műsor előtt egy ilyen 20 perccel született meg a legvéglegesebb döntés, úgyhogy azt hiszem, hogy most mindenkinek így nagyjából lefettük az igényeit vagy elvárásait. Ettől függetlenül voltak olyan filmek, amikről mindenképp akartunk idén beszélni, úgyhogy mondanám is, hogy mik voltak idén szerintünk a legnagyobb bukások. Ez 4 filmet szedtünk össze, ami a legfájdalmasabb pontja volt a 2017-es évnek. Ezek közül az egyik az Alien Covenant. Mit gondolunk erről a filmről?
Ugye, amikor megérkezett a Prometheus, akkor kb. Azt mondtuk róla, hogy ennél csak jobb folytatást lehet készíteni. Egy egészen picivel talán jobb volt, mint a Prometheus,
de nem
tudom, hogy ez vajon tényleg így van.
Nem, lehet, hogy az ember azt nézi, már nem Prometheusra annyira nem emlékszem, szóval lehet, hogy az ember elkezdi dramaturgiailag elemezni a filmet, akkor lehet, hogy az jön ki, hogy ez jobb film, de hogy halálosan érdektelen, és egyszerre akar lenni ilyen filozófikus Prometheus folytatás, meg alienes űrhorror, és hogy egyik sem sikerül neki, az halál biztos. De ezek most a legnagyobb bukások.
Ezek amikről azt mondtuk, hogy ezek voltak számukra a legnagyobb csalódás.
Ja, csalódás. Igen, ja, jó.
Igen. Számomra az Alien Covenant az ott olyan volt, mintha fogtuk volna ezt a csodálatos alien tojást, és abban mindent, amit lehet elmondani az alienről, megpróbáltuk volna beletuszkolni, és a végén csak így kiflöccsen, ilyen nagyon undorító nyálkával, és gyakorlatilag értelmetlen, amit csináltunk, és szerintem ez volt az Alien Covenant.
Mit gondoltok akkor a másik ilyen nagy ilyen fantasy franchise-nak tűnt, mert hogy ugye volt arról szó, hogy a Valerian és az Ezer Bolygó Városa az nem csak egy önálló mozi lesz, hanem ez majd megnyitja a kapuját valami többnek. Most ehhez képest a Valerian az nem tudom, talán alulmúlta még azt az élményt is, amit a Covenant okozott.
Én ezzel nem értek egyet.
Te szeretted a Valerian.
Nyilván nagyon, szóval van neki hibája, szóval például van a történet egy olyan középső rész, ami amúgy a új Star Wars-ban is van ilyen, amit ha teljesen kiveszünk, tökre nem csorbul az egész, és totális időhúzás, de nekem annyira szórakoztatóan őrült, meg színes, meg volt ezt az egész. Szóval nem azt mondom, hogy mindenképpen jó film, de én nagyon élveztem, és lehet, hogy előbb nézem meg, mint a nem tudom, a Dunkirk-öt vagy.
Szeretem, amikor valaki azt a kifejezést használja egy filmre, olyan őrült volt.
Olyan bohókás, olyan vidám.
De én ebből semmit nem éreztem, amit Máté elmondott.
Tök jó dolgok voltak benne.
Tök jó volt benne egy kis ötödik elem, egy kis avatár, már mint nem a, nem tudom, ilyen maga bosszú, hanem a A kék zöld emberes természetre csatlakozós dolog.
Avatar?
Avatar.
Igen, van egy Avatar anime.
Tudod, ez a nagy blockbuster 2009-ből, amire azt mondta mindenki, amiről azt mondta mindenki, hogy megváltja majd az univerzumot, és már senki nem emlékszik.
Nem a jégvarázs?
Azt látod, jó volt.
Ne szomorítalankodjuk el, fiatalok.
Jó.
Rendben, volt még itt két másik film, ugye az Igazság Ligája, ami most végre így megmenthette volna a DC-t attól a fura lejtőn való szaladgálástól.
Hát figyelj, szerintem halottról vagy jót, vagy semmit. Ez az egész Zack Snydernek odaadjuk, hogy gyártson belőle valamit, és az hű, de nagyon jó lesz elképzelés, ez tényleg egy halva született elképzelés.
Ti őszintén hittetek abba, hogy ez egy jó film lesz?
Nem, én pont azt mondtam pont az egyik podcastünk alkalmával, hogy ilyen két különböző póluson dolgozó, meg működő rendezőnek a szerelem gyermeke, az egy ilyen identitás zavaros, ezt most miért csinálod velünk, film lesz, és ez is lett legalábbis számomra, biztosan.
Ez már kijött az Igazságligája? Ez már volt idén, tökre nem emlékszek.
És hát felírtunk még egyet, ami azt gondolom, hogy vagy legalábbis számomra mindenképpen egy ilyen guilty pleasure, az Egyenesen át, ami ugye egy 90-es év, vagy egy 1990-es filmnek a remake-je, amivel az a legnagyobb furcsaság, hogy miért remake-elünk egy olyan filmet, ami egyébként...
Ami már akkor szar volt.
Igen,
tehát egy ilyen
teljesen érdekel. Senkit nem érdekelt volna.
Ezek igazi filmek, amikor most beszélünk, mert egy tökre nem lévő. Voltak ilyen filmek idén?
Voltak, igen. Még beszéltél is
nélkül.
Igen, a podcast alkalmával.
Hát akkor... De igen, de nektek... bocs, csak annyi még ezekhez, hogy a listán felsoroltak közül... Van kettő olyan, ami tényleg halálosan felesleges. Tehát, hogy miért készült el egyáltalán?
Melyik az másik?
Az Alien,
nekem az Alien, meg a Flatline. Mert mondjuk az Igazságligája, oké, építsenek franchise, legyenek jó DC filmek, király, várom, legyen, ez egy szarfilm lett, pont. A Valérián én nagyon vártam, hogy az végre megidézi a képregény, jó lesz, fantasy, sci-fi, látványos, nem volt az. Mármint, hogy látványos volt, de hogy nem volt jó a film. Viszont az Alien meg a Flatline az halálosan felesleges volt.
Hogyha nektek van egyébként olyan, ami 2017-ben a legnagyobb csalódást okozta, de most még nem beszéltünk róla, az mindenképpen írjátok meg kommentbe, fel fogjuk olvasni és picit majd cincáljuk őket. Még nem következik a 10-es lista, hanem előtte beszéljünk arról...
Várjál, én csak annyit mondanék, hogy a Resident Evil 6 az egy filmes rák, és kárhozok, elkárhoztatok
olyan vírus, mint ami a filmben van.
Aki részt vett abba, és sosem tudom megbocsátani, nekem azt meg kellett néznem azt a filmet.
Mert... Nem is bocs, mondanék még egyet, Underworld vérözön.
Hú, azt
meg sem mertem nézni.
Viszont a Resident Evil-el a legnagyobb baj az, hogy ahhoz, hogy bármennyit megértsen a hatodikból, előtte újra meg kell
nézni. Nem, nem.
Nekem meg kellett, és itt sem
meg először az, négynek sem, az, meg ötnek sem én, volt értelme.
Én megnéztem, szóval addig csak a Resident Evil 1-2-t láttam, és bátor voltam, ledaráltam előtte a teljes öt részt, és aztán úgy kezdődik a hatodik, hogy minden semmissé tesz, és vagy átír, ami az előzményekben történt.
De te szeretem, tesz? Hogy a Máténak ennyi szabad ideje van. Tehát, hogy mi az Isten nyilája tesz magával, illetve, hogy újra nézem az egész Resident Evil
franchise-t. Nem újra, mert frissen, mert még nem.
Vannak ilyen napjai, amikor hazamegy, és nézzünk valami szart.
Amikor egy túl boldog vagyok, tudod, hogy ma túl jó nap volt, nézzük meg a Resident Evil 4-et.
Na, beszéljünk viszont most azokról a filmekről, amik nem kerültek fel a hamarosan érkező top 10-es listára. Ugye azt mondtuk, hogy mindenkinek lehet egy olyan választása pluszba, amit ő maga szíve jogán betenne a közös listába. Ez a közös listával egyébként nincs sok baj van mostanában. Na mindegy, ez
itt a listázgatás intézményével is úgy állok bajban.
Úgyhogy mondanám is az elsőt, amit László választotta, Brixby-Bert választottad, mondd el kérlek, hogy miért.
Hát azért, mert ebben az évben nekem ez volt az a film, amit tényleg bármikor szívesen elővennék, újra nézném, imádtam minden egyes pillanatát. Nem fogok róla spoileresen semmit sem mondani, mert erről a film, vagy ezt a filmet tényleg úgy érdemes megnézni, hogyha az embernek nincsenek vele kapcsolatban semmilyen plusz információi, mert akkor üt a legnagyobbat. A lényeg az, hogy van benne egy fiú, aki elkészít egy fan fiction-t, egy fan movie-t a Brixby Bearről, ami egy hatalmas emberméretű medve, és a Máté fogalmazta meg nagyon jól a podcastünkben, hogy intergalaktikus milyen medve?
Varázsmedve, mágus medve.
Igen, intergalaktikus mágus medve, gyakorlatilag egy ilyen himenbe oltott...
Gondos bocs,
igen, ez a jó kifejezésre. Na, ennek a filmnek, vagy ennek a sorozatnak elkészíti a film verzióját ez a srác. Van benne Mark Hamill, aki a Last Jedi-jel ellentétben színészkedik, és egy nagyon nagy szívű, nagyon, nagyon kedves film a film szeretetéről, a geekség szeretetéről, meg minden más egyébről. Én egy picit meg is könnyeztem. Nagyon jó film.
Szóval, Kingsman, Robert.
Most kicsit átéreztem, hogy Laci megkönnyezte a mackót. Hát végig gondoltam igazából, amikor megbeszéltük ezt a listát, hogy akkor mégis mi kerüljön bele még plusz jó filmként ebbe a dologba, és Kingsman-t választottam tulajdonképpen, de nem azért, mert ez ennyire jól sikerült, hanem úgy érzem, hogy volt csomó ilyen jó akciófilm ebben az évben, például sokkal több, mint Testőr, amit talán most már le is cserélnék, így eszembe jutott, és lecserélném a Kingsman-t rá. De mégis maradok a Kingsman-nél azért, mert volt benne lendület, igaz, már nem ütött rendesen az újdonság erejével, mint ahogy azt az első részt tette, hanem olyan jó kis sungja volt, kellemesen szórakoztató, reklámozta az eleganciát, ugye például rajtam volt az az érzés, hogy mostantól öltönbe megyek dolgozni, nem érdekel.
De nem ment,
látjuk.
Nem ment
készen. Látjuk, ez sokáig tartott ez a
elterelzés. Annyira nem volt kedves.
De mondjuk szerintem az érettségiző söltönyöt szarul is állna rajtad.
Most így kiosztottátok szegény Robit, Máté választása, amit nem esetszerűséggel Kojotnak hívott, hogy ez nem igaz, a Kojotot választottam.
Jó, nem tudok külföldiül, bocsánat, én a magyar filmet választottam.
Máté a Préri Kutya című csak filmet szeretné választani.
A Kojot meg egy nagyszerű magyar szó egyébként.
De... nagyon, szóval nekem volt idén sok jó magyar film szerintem, nem is láttam még mindegyiket. Például a Papapia, ugye Kincsem, szóval ezekről beszélünk, ezekről a nagy, nagy díjnyertes magyar filmekről. A Kojot nekem azért tetszett a legjobban, mert én eleve jobban szeretem a műfaji filmeket, ez pedig egy olyan műfaji magyar film, amit legalábbis még én nem láttam, hogy nagyon szikár, neo-western, ilyen kvázi hungaro, exploitation, hogy egy ilyen exploitation film, amiben úgy kvázi minden benne van, ami a mai Magyarországon úgy történik velünk, és nagyon jól ragadja meg ezt a korhangulatot, egy ilyen nagyon szikár, nagyon tökös, férfias, macsós, ilyen neo-westernbe ágyazva, marha jó. Szóval tényleg az a film, amiről úgy, szóval tudjátok, régen volt ez, hogy ez magyar filmnek jó, ez nem magyar filmnek jó, ez úgy bármilyen filmnek jó, és remélem Becsák Dani hallgatja, hogy a kedvenc filmjét így dicsérem nagyon.
Én a The Discovery-t választottam, ami a Netflixnek volt egy saját gyártású filmje. Ugye ezt akkor néztük meg, amikor az Egyenesen Át podcastot csináltuk, és furamód mind a két film a túlvilággal foglalkozik, illetve a halál utáni életnek a gondolatával is azzal játszik el, hogy van-e átjárás a létsíkok között, és hát amíg az Egyenesen Át tulajdonképpen, nem tudom, hogy a nézőnek, a színészeknek, vagy a rendezőnek kellene meghalnia ahhoz, hogy tényleg értsem ezt a filmet, addig a Discovery egy sokkal mélyebben és rétegettebben, egy sokkal csavarosabb forgatókönyvvel, borzasztóan izgalmasan beszél ugyanarról a témáról. Úgyhogy nekem a Discovery, amit még feltettem volna a listára, most pedig jön az a lista. Ugye azt mondtuk,
ez hogy... milyen lista? Szerintem még nem mondtad el az adásban, hogy milyen listáról van.
De elmondtam többször.
Tényleg?
Igen, ezzel kezdtem.
Bizony. Tényleg
elhangzott. Üdvözöllek itt az élő adásban, kedves Máté!
Most pedig be fogjuk mutatni azt a 10 plusz 1 filmet, amit idén a legjobbnak ítéltünk meg. Azért 10 plusz 1-et, mert van egy, ami a szívünknek nagyon kedves, a Jervis Lászlónak is nekem. Ezzel mindenképpen rá akartuk erőltetni valahogy erre a listára, bár azt hiszem, hogy tényleg nem érdemel jobb helyet, mint ahol jelenleg van, és ez a Star Wars-nak a legújabb része, az utolsó Jedi, ez kvázi a 11-dik, a plusz 1-dik ezen a 10-es listán.
Mekkorákat sóhajt a Pongrácz Máté?
Hallgatlak, mi a bajod a Star Wars Legend Jedi-ja?
Nekem inkább tetszett, mint nem ez a film.
Lélekezik.
Nem, tényleg, szóval én nem vagyok ilyen fikázó, majd azt Robert majd fikázza, ha odajutunk. Nekem nagyon sok minden tetszett ebbe a filmbe, tetszett egy csomó új karakter, tetszett egy csomó akció, tetszett, hogy Luke Skywalkerrel, szóval Luke Skywalkernek a szála, nem tudom, nagyon sok minden tetszett benne, de kicsit hosszúnak éreztem, nem feltétlenül jól struktúrátnak, legalábbis a tempója egyenletlen volt, főleg a közepén volt egy olyan üres járat, ami bár amíg néztem, valamennyire szórakoztatott, de utána magába a dolgok egészébe ugye kvázi semmi szerepe nem volt. Visszahoztak egy karaktert az előző részből, és ugyanolyan fölösleges volt itt is, mint abban, nem tudom, hogy mennyire lehet spoilerezni. Hogy
nem spoilerezni.
Jó, akkor nem, csak hogy volt egy fölösleges karakter az előző részben, azt visszahozták, és itt is halál fölösleges, és semmit nem csináltak vele.
Szóval... Az R2D2-ra gondolsz, ugye?
Igen. Nem rá gondolok, mindegy. Szóval, hogy alapvetően tényleg nagyon sok minden tetszett benne, de nem tudok érte annyira rajongani. A nagy nehéz soltás meg csak azért van, mert már hihetetlenül fáraszt engem, hogy az egész tegnapi napot a Star Wars kommentek és cikkek olvasásával töltöttem, és már annyira megvisel engem ez az egész fanboy pro-kontra téma, és az egész Hollywood és a brandek és minden, hogy ne is beszéljünk erről.
Halljunk akkor egy ellenvéleményt Robitól.
Hát én amúgy is Star Wars szkeptikus vagyok, vagy agnoszta, vagy ahogy lehet ezt. Star Wars tagadó. Tehát Star Wars tagadó.
Vagy igen, Star Wars
szellemes. Nekem abszolút nem tetszett ez a nyolcadik epizód. Ugye rendben van, hogy Abrams megrendezte az ébredő erőt, ami unalmas volt igazából, meg gyakorlatilag egy ilyen újrahasznosítása a legelső Star Wars elemeknek, viszont az nagyon szép ütemesen el volt mesélve, felhozva azokat a kérdéseket, ami majd a következő epizódban kellene, hogy kiderüljön. Na most aztán jött Johnson barátunk, aki ökölbe szorította a kezét, kinyújtotta a középső ujját, és akkor ezt mondta, hogy akkor ezt nektek, így, és egy az egyben szerintem le is zárt
ezt a trilógiát. Annyira imádtam, hogy és ez van benne egy kis mazoizmus, mert valamilyen szinten én is Star Wars rajongó vagyok, de amilyen cinikusan Johnson ebbe a filmbe gyakorlatilag bemutatott egy csomó ilyen fanteória gyártó vérrajongónak, aki azt hiszi, hogy én megérdemlem a saját Star Wars filmemet, mert hogy a Snoke az Obi-Wan anyjának a testvére, és én ezt levezettem, és hogy a Rey szülei valójában az Ewokok meg a Porgok, és hogy én ezt tudom, és hogy most nem ez van a filmben, úristen, és...
Igen, ezt a véremenő öntudatoskodást nem értettem én sem, hogy mindenki kikéri magának, hogy miért nem olyan, mint az eddigiek. Emlékeztek, hogy mi volt a hetediknél a legnagyobbal? Miért olyan, mint az eddigiek?
És nekem az a legdurvább, hogy szerintem az új Star Wars nagyon sok szempontból kurvára nem olyan revizionista, olyan elrugaszkodott, mint ahogy mondják, hiszen nagyon rímel a ötödik részre, nagyon rímel a hatodik részre. Nem az a fajta remake, mint a Ébredő erő, ami az egy az egybe átveszi, de gyakorlatilag ez is remixeli az előzőeket.
Nekem egyébként pont ez volt a problémám, hogy először is szerintem egy random Star Wars generátorral csinálták a jeleneteket bele, a másik dolog pedig, hogy minden olyan ajtót ezzel emiatt az öncélú bemutatások miatt lezárt, ami úgy egy kicsit kibővítené az univerzumot. Amit én vártam egyébként a Star Wars-tól, legalábbis az utolsó Jediktől, hogy a mitológiai részét egy kicsit tovább dagasztja, egy kicsit tovább húzza az egészet. Erre azt is úgy elvette tőlem Johnson, úgyhogy én nem nagyon vagyok oda a Star Wars-ért, főleg mert engem nagyon megmételyezett ez a mindenhol benézek egy ablakon, és ott is ott van egy rohamosztagos, mert tököm ki van a rohamosztagos.
Szereted a Star Wars-t.
Szeretem a Star Wars-t.
Átgondolod az
életedet. Sérti a fülemet ez a hitetlen beszéd. Úgyhogy haladjunk tovább.
Nem, csak egy gondolat még ehhez, hogy ad egészítsem ki, hogy én tökéletesen megértem a negatív kritikákban azokat, hogy igen, van benne egy olyan szekvencia, amit hogyha egy az egybe kivennék, akkor nem csorbulna, meg igen, elébe megy a különböző fanteóriáknak is bemutat neki.
Ja, de nekem, ez nem
de nekem, de nekem, ez... de a Robert így állította be, nekem ezekkel meg pont nincs bajom, és pont ezt szerettem benne. én is elolvastam mindent a Redditen, én is folyamatosan azzal agyaltam, hogy úristen, ki lehet a Snoke, meg mi van a Rey-en, meg nem tudom, és hogy pont ezek az egyszerű, bemutatós válaszok nekem van.
Nekem meg ez kell, hogy kapjam ezeket az új inputokat, ami miatt elmegyek a következő részt is megnézni, mert akkor megint lesz valami, megint valami érdekes, megint látom az embernek a kreativitását, ahogy kiteljesedik, és tényleg megteremt egy világot, de inkább ő elvett belőle, és lehet, hogy ezek a csavarok egyébként jó csavarok voltak, volt, ami egyébként szerintem tényleg ilyen olcsó volt, de...
Ki beszél? Tudod, az elején. Nekem az volt.
Ez a telefonbetyár.
Ja, igen, a humoros dolog sem volt túl jó benne. Tehát azt a tipikus Disney animációs humort nem kellett volna bele szuszakolni a Star Wars-ba.
Tényleg vérzik a fülem, úgyhogy haladjunk tovább. Mindig csak egy mondattal csak többet akartok megmondani.
Ami szerintem nagyon érdekes, és a Robert csalódásnak élte meg, de a új Star Wars, szóval az előző Star Wars úgy ért véget, hogy egy kvázi cliffhangerrel, és láttuk, hogy innen majd valószínűleg hova megy ki a sztori. Na most nekem ez tökre nincs meg, hogy szóval ez a Star Wars, ez nem úgy ér véget, hogy úgy, szóval nincs benne olyan cliffhanger, mint a Birodalom visszavágba, vagy a klónok támadásába, és el nem tudom képzelni, hogy fog ez a történet folytatódni, ami egyrészt izgalmas, mert gyakorlatilag bármi lehet, hiszen hogyha azt hittük volna, hogy ez egy remake trilógia, szerintem ez már nem lesz remake trilógia, mert itt már a Jedi visszatér főpontjain is túl vagyunk, ami a Jedi visszatérnek felelne meg. Viszont kicsit félek is, hogy akkor innen tényleg hova tovább, és nagyon-nagyon furcsa így várni egy Star Wars filmet, hogy nincsen semmi konkrétum, ami miatt várhatnám, amire számítsak.
A következő film a Pókember hazatérés, és László kezdte, mert te beszéltél a legkevesebbet az előbb a Star Wars-tól, úgyhogy szerintem megérdemli ez a 10. helyet a Pókember.
Igazából itt akkor megint visszatérünk a listázásnak a problematikájához. Dilemmáztunk azon, hogy olyan a Thor vagy a Pókember kerüljön be a listára egy franchise-ból, és nekem mind a két filmmel az a bajom, hogy sokat nem ad hozzá akár a Marvel univerzumhoz, akár a karakterhez. Egy nagyon szórakoztató film mind a kettő, de ha már a Pókember van fönt a tizedik helyen, azt gondolom róla, hogy egy nagyon jó üde színfoltja volt a nyárnak, és tökre bírtam, amikor megnéztem, de mondjuk én ezzel a filmmel vagyok úgy, hogy többször nem nézném meg.
Ez furi, hogy pont a Pókember. Többiek?
Nekem a Pókember idén szerintem a második kedvenc szuperhős. Nem, a harmadik kedvenc szuperhős.
Szerintem van az Igazság Vigyája.
Igen.
És a Wonder Woman.
Meg a Power Rangers.
Ja, igen, bocs, ezt mindig elfelejtem.
Meg a Szellembe zárt palack, vagy mi az Isten volt, az borzalmas. Anime jó volt, a film volt borzalmas. Nekem alapvetően tetszett a Pókember, csak annyival vitatkoznék. László, hogy a tornát tényleg azt érzem, hogy az tényleg egy ilyen nagyon könnyed, ilyen kvázi limonádi, amit élveztem. Itt nyilván, mivel ez a Pókember kvázi egy új karakter ebbe a Marvel univerzumba, hiszen még konkrétan ezt a Pókembert nem láttuk. Egy ilyen tipikus eredet történet, hát nem konkrétan eredet történet, de kvázi arról szól a film, hogy megismerjük ezt a Pókember,
hát
ezt a Peter Parker.
Az első olyan felnövés történet, aminél én azt éreztem, hogy tök mellékes, hogy egyébként itt egy szuperhősről beszélünk, mert a tinédzser lét sanyarúságai legalább annyira jelen vannak Peter Parker életében, és hogyha visszagondoltok a képregényekben is, ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos része az életének. Jellemző Pókemberrel, hogy a magánéletében az ellenlábasai, azok a Pókembernek is az ellenlábasai. A tanárai, ez esetben a, nem mondjuk el, mert nem spoilerezünk, hogy kicsoda ugye Pókembernek a kesejű, de ott van például, hogy a haverjaiból lesznek szörszülöttek, és a többi, és a többi, és ezt szerintem tök jól megragadja igazából ez a film.
Nekem az a fura, hogy a Marvel filmekkel kapcsolatban nincsen ez a furcsa kettős mérce, vagy legalábbis nem annyira hangos, mint a Star Wars esetében, hogy egyébként a képregényben nem így volt, és hogy miért nem így van a filmben, ez tehát hogy a Pókembernek ez a verziója, ez a már sokadik filmes feldolgozása, ez már megint egy tök más irány, mint ami egyébként a az ikonográfiájában így benne van a karakternek
a képregények. Mert a Pokémon, ugye a képregények azok ilyen 40, 50, 60 évesek, szóval van ott 1 millió Pókember fizet, minden szerző máshogy állt a Pókemberhez. Nyilván ha Star Wars nézzük, ott mindenki ugye az eredeti első három filmhez viszonyítja, ami sokkal szűkebb, az sokkal könnyű, míg a Pókemberben nincs meg, hogy melyik a eszenciális Pókember. Például manapság ugye Batmannél mondjuk, hogy miért öl a Batman ebbe a filmbe, amikor Batman a képregényekben nem öl, de Batman a legelső képregényekben még fegyverrel, pisztolyal rohangászott, és akkor az meg már nem része a úgymond Batman kánonnak, pedig az volt a karakternek az eredeti megjelenése.
Én egyébként kifejezetten örülök, hogy most már a mozinézők, meg az MCU rajongók is elfogadták, hogy itt egy külön univerzumról beszélünk. Hát, mert emlékszem, hogy még amikor először jöttek ki ezek a filmek, hogy például az Ultron korában, igen, úgy voltam, hogy Avengers 2, igen, az Ultron korában, és hogy a képregényben nem is így volt, meg nem is, mindig valakinek el kellett magyarázni azt, hogy ez egy külön univerzum, a multiverzumnak a mozivászon része, tudod, mint ahogy háromszor halt meg Amerika kapitány, háromszor külön fejformával jött vissza, és a többi, és a többi.
A Pókembernek rózsavörös a ruhája, a filmben pedig piros, nem igaz, akkora életbe.
A 9. helyen egy olyan történelmi
filmet... De te nem is mondtad, te szeretted valamelyik filmet ezek közül? Pókembert?
Én elmondtam a legyen, elmondtam a véleményt.
Szia Máté, üdvözlünk az évi adásban.
Itt tudok mellett.
Zsúrt, valahogy kiesik.
Néha, miért vagyok ilyen jelentéktelen?
Te egy ilyen multiverzumos lény vagy, aki néha úgy átmegy egy teljesen. Nagyon furán ignorálod
a Zsúrt. Mindegy, akkor beszélj most a következő filmről.
Köszönöm Máté, megadod a lehetőséget. Szóval ez egy olyan történelmi film.
Mondjuk ki számokat, aki most kapcsolt be. 9. helyezett Dunkirk.
És azért fura nekem, hogy a listán van, mert szerintem amúgy egy nagyon-nagyon szuper film, de elnézve a többi filmet, valahogy a legtöbb film a listán az valamilyen geek tematika mentén van jelen, a Dunkirk kivételével viszont nem. Tehát erre az egy filmre nem igaz, és mégis itt van ezen a listán. Máté, miért?
Én nem tudom, én nem raktam volna rá a listára.
Na miért nem?
Nagyon jó mozi élmény volt, tényleg látványos, izgalmas, tényleg nagyon jól van megcsinálva minden szinten, de hogy magában a filmben abszolút nem volt semmi olyan emberi tényező, olyan karakter, ami kicsit is úgy valamennyire érdekelt volna. És nyilván, szóval úgy, ez az a film, amire Nolant ugye sokszor mondják, hogy Nolan ilyen érzéketlen, meg ilyen rideg, ilyen számító, és talán nekem ebből a szempontból ez a legnolánesebb film a Interstellárnak a tökéletes ellentétén, ami Interstellárt sokan kritizáltak azért, mert áthallik gicsbe a végére, hogy a szeretet mindent
legyőzik. Hadd idézzek, ezt akartam mondani, hogy a szeretet az egyetlen erő, ami átható a téren és időn.
Azért ezzel a mondattal nagyon sok filmet meg tudnak lőni.
Hát igen!
A Wonder Woman-t is ezzel lőtték meg a végén, de szerintem a Star Wars-t is.
Így van, igen.
A szeretetet az a legyőzhetetlen szuperhős.
Igen.
Igen, és amikor ezt hangosan kimondják, akkor az a film így... Nekem azért fontos, hogy ez a film a listán van, mert én nem nagyon kedvelem a háborús történeteket. De nem szórakoztatnak, nem látok benne ilyen túl nagy revelációkat. Tehát elmesél egy egyszerű történetet, jó, győznek, hősiesség, bajtársiasság van.
Ezeket semmit nem.
A Dunkirkben jottányit sem különbözik ezektől. Ott annyiban tud más lenni, hogy a Nolan egy nagyon furcsa történetmesélést vett elő megint. A dramaturgiát teljesen megbontotta ezzel a három időszekvenciával, amit folyamatosan kevergetett, és úgy értünk el végül is az utolsó pontba, ahol összeállt a történet, és megmenekült mindenki, és hősök lettek, és stb. De nekem pont ez volt a szépsége, hogy folyamatosan tudott ez a film vinni magával, és nyilván ehhez hozzátartozott a zeneiség, a vágás, az operatőri munka, minden egyéb. A szereplők azok pont nem, mert igen, azok nem voltak jelentőségteljesek, sőt, igazából nagyon gyenge
jelenlőek. Nem utáltam, szóval én moziba nagyon élveztem, tényleg végig lebilincselt, karfát szorongatva néztem végig, de például ez az a film, amit nem érzek úgy, hogy otthon a kis ja, tévén, biztos, ezt, nem. Ezt majd én megnézem.
Az anyám a 45 centis tévén ezt nem
ez egy ilyen, ez egy ilyen háborús szimulátor. Tudjátok, vannak a vurslikben ezek, amelyek beülsz, és akkor így rángat téged, mint hogyha a hullámvasúton mennél, és nagyon izgalmas, de nincsen benne komoly
történet. Én nagyon sokat vitatkoztam emberekkel arról, hogy most ebben hol van az ember, hol nincsen, és való igaz, hogy a forgatókönyvben nincs egy olyan konkrét szál, ahol valakinek a szemén keresztül végignézzük, hogy az életére milyen hatása van a háborúnak. Viszont számomra nem is feltétlen azok voltak a megdöbbentő részek, amik mondjuk így operatőrileg vagy zenei dramaturgiában ki voltak emelve, hanem az olyan pillanatok, amikor így azt láttad, hogy emberek félnek például. És ez szerintem nagyon kevés háborús film képes visszaadni ezt a félelmet. Gondolok itt arra a jelenetre, mikor az angol és francia katonák a valami ilyen fém teknőnek az alján gubbasztnak, és a németek lőnek a hajóra, de úgy, hogy nem tudják, hogy katonák vannak benne. Amint ugye megszólalna valamelyikük, azonnal kiderülne. És így, tehát hogy szerintem itt van az ember, jó, az ilyen jelenetekben, és innentől nekem nem is hiányzik, hogyha, hogy mi a háttér.
Ha top jelenetek listát csinálnak, akkor az azt a jelenet tudja, az igen. Biztos ott lenne.
Igazából én se tettem volna rá a listára. Én nem is szeretem annyira, mint amennyire szeretik körülöttem, vagy szerették úgy általában nagy nyilvánosságban az emberek. Viszont ami tényleg úgy filmművészetileg nagyszerű, hogy úgy tudott egy filmet készíteni, hogy nem kellett ilyen mozgókamerás dokumentalista szart összehoznia, hanem az egész úgy van megrendezve, mint egy cseszett nagy dokumentumfilm.
Igen, ilyen, igen.
Mintha valóban a megtörtént eseményeket néznénk, nem tudom milyen nekinek a szempontjából, és egy teljes, és ott egyébként az volt a főszereplője, az a sok ember, aki ott volt Dunkirk vagy Dunkirknél, hogy tetszik, és ott állt, és várta, hogy kimenekítsék őket. Viszont ami hiányzott, az pont az, hogy nem volt akkora lelke, hogy megragadjon, és szóval meg ez a második világháború, itt emberek összeszarták, fosták, hújták magukat, mert folyamatosan lőttek, és meghalt a másik, mellett el kellett hantolnia a legjobb barátját, lelopták egymás csizmáját, mert az övék már jutott. Tehát valahogy ezt nem éreztem át. Nagyon szép
szerintem
volt.
Szerintem ezek már ilyen egyéni esztétikai problémák, igen. Mert hogy ha most így mellé raknék egy Ryan közlegény megmentését, ott tényleg nagyon húsba vágó az, amikor valakit eltalálnak, és lógnak ki a belei, és így igen, rácsodálkozik
igen,
a
kamera. Igen, de az meg azért rossz, mert ez meg szofisztikált.
Igen, de én ezeket nem hiányoltam ebből a filmből, rám ugyanúgy volt hatás ez a filmnek.
Szóval ez olyan, hogy van, amikor van egy rossz film, az ember kritizálja, és nyilván lehet jogos a kritika, hogy logikátlanok a karakterek, vagy valami, vagy rosszul van felépítve, de nekem olyan kritikáim vannak a Dunkirkkel szemben, hogyha azok megvalósultak volna, akkor egy teljesen más film lenne, szóval ez tényleg egy abszolút egy személyes dolog, hogy igen, nyilván az én ízlésvilágomat most a Nolan nem találta annyira telibe.
Haladjunk tovább, mert még van 8 film a listán, és hogyha már itt arról volt szó, hogy van a lelke egy filmnek, vagy nincs, azt hiszem, hogy abban megállapodhatunk, hogy ez a 8. film a Lego The Batman Movie, vagy Batman The Lego Movie. Hogy van a sorban?
Lego Batman film.
Ez a neve? Magyarul?
Igen.
Angolul néztem. De tehát a 8. rész az a Lego Batman film, és azt hiszem általában igaz erre a filmre, hogy talán ez az első olyan Batman film, ami úgy megragadta ennek a karakternek a mivellétét, és egyszerre ki is parodizálta.
A vicces mivellétét.
Nem.
Szerintem meg nem?
Nem. A Batmannek nagyon sok mivelléte van, ugye, ameddig volt, és mindegyik film megragadja egyfajta mivellétét, a Tim Burton is, a George Schumacher is, a Nolan is, mindenki. De szóval ez a Batman film, ez a Lego Batman film, ez marha jól reflektál a komplett teljes Batman mítoszra, történelemre, és nagyon hű egyfelől a karakterhez, miközben valahogy tiszteleteljesen ki is parodizálja azt, és aminek például nagyon tetszett nekem, hogy például azt is bemutatja ez a film, hogy miért kellenek a Batmannek társak? És nagyon jól meg lehet ebből a filmből tanulni, hogy a Batmannek miért van szüksége például a Robinra, és hiába mondják az emberek, hogy a Robin a kis buzi gyereket, az mit ugrálott, az nem kell, az olyan gyerekes, az nem kell a Robin, legyen csak a Batman. És nagyon jól megmutatja ez a filmet, hogyha a Batman mellett nincs ott a Robin, meg nincs ott a Bat Family, meg a teljes család, akkor nagyon könnyen, nagyon sötét irányba elmegy a Batman, ami már senkinek sem tetszene.
Meg nekem azt tetszett a filmben, hogy ami a Hawkeye képregényben is, hogy egy kicsit megnézzük, hogy milyen a karakter a hétköznapokban. És nyilván persze ez is egy kicsit sarkítva volt, és így nagyon humoros lett véve, de hogy alapvetően így egy egészen más oldalát láttuk ennek a drámának, hogy ez a csávó mennyire magányos valójában. És hogy igen, hogy mennyire szüksége van egyébként ezekre a társakra, akikkel valójában csak ilyen munkatársként viselkedik.
És mennyire szeretni való.
De hogy valójában, mert hogy igazából ő vágyik erre lelkében, hogy legyenek emberek között, és ne csak az Alfreddal beszéljünk meg, hogy hát már megint a Torik nyerték a választást.
Emlékeztek a, nem tudom már melyik Shoemaker filmben van a Bat bankkártya?
A Batman és Robinban.
Na, hát szerintem az a jelenet abban a filmben, az így előrevetített, tehát hogy amint az a jelenet elkészült, biztos volt, hogy el fog készülni egy ilyen film, ami annak a jelenet színvonalán van, de ugyanakkor parodizálja is igazából az egészet. És hogy ettől nagyon jó, hogy két dolgot valósít meg ez a Lego film. Én kifejezetten nem kedveltem például a Lego Movie-t, amiben benne van az a borzasztó dal egyébként. És ez, igen. Szóval én rosszul voltam attól a filmtől, nem tudom miért.
Akkor megint nézze Jégvarást.
Na, azt sokkal jobban
ne szerettem. Ne haragudjál a Jégvarást. Az...
Olaf szóval Karácsony. Azt akartam csak mondani, hogy abban megállapodhatunk, hogy ez a 8. hely, ez egy DC filmnek is elmegy, nem, hogy egy Lego Batman filmnek.
True.
Hetedik.
Lego Batman volt a legjobb DC film.
Igen, szerintem. Igen. És úgy valaha is.
Mióta, nem?
A hetedik rész az egy olyan adaptáció, aminek a, hogy mondjam, az az ember, akihez kötjük a horrort általában, vagy mondjuk az újkori horrorfilmek írójaként definiáljuk, ugye Stephen Kingről van szó, neki idén volt legalább 4-5 adaptációja, ugye, amit az ő regényéből
csináltak. Lehet, hogy több is.
Lehet, hogy több is, igen.
Igen, ne számoljuk össze, sok
volt. Ami biztos, hogy ugye az volt az, amit a legjobban várt idén mindenki, és ennek 90-ben volt egy TV adaptációja, és nagyon sok embernél én azt vettem észre, hogy ahhoz képest mérték ezt az új filmet, nálunk a 7. helyre volt elég az új az, és emiatt, hogy ahhoz mérték az új azt, nagyon nehéz lesz az azról emiatt beszélni.
Szerintem egyébként nem csak a 90-es évek verziójához mérték sokan, hanem a Stranger Things-hez.
Igen, az meghatározója volt.
Szerintem gyakrabban előkerült még ilyen mémekben is a Stranger Things-szel való összehasonlítgatás, ami mondjuk így annyiban true, hogy abban is gyerekek vannak, meg ebben is gyerekek vannak.
Meg bicikliznek.
Ja, és az egyik szereplő teljesen
ugyanaz.
A 80-as években.
Igen. Meg 80-as években játszódik, de ezt leszámítva történetileg meg teljesen mást kapunk. Még a Coming of Age szában is talán hasonló, de itt azért a filmnek a javarésze az tényleg az elrettentésen, a horror elemeknek a bemutatásán volt a hangsúly, nem úgy, ahogy a Stranger Things-nél. Én egyébként pont emiatt inkább azt a részét szerettem, ahol a gyerekek együtt vannak, ahogy nyomoznak.
Mert félsz amúgy, nem? Nagyon.
Nem vagyok félős csávó, engem nem szórakoztott a horror. Engem nem szórakoztott a horror, az indokolatlan félelemkeltés, a jumpscare-ek is, nem tudom. Amikor van egy olyan film, amit így végig átleng valami olyan atmoszféra, amitől így belém fagy a szar, az igen, az oké, azt így szeretem.
Nekem fura mód, az amit mondasz, hogy tulajdonképpen akkor igazán jó egy horror, hogyha nem csak a jumpscare-ekben merülnek ki a félelmetes részek. Én ezt teljesen megkaptam az asztól, amellett, hogy én teljesen az eredeti nem féltem, ezen az újon se féltem. Én azt gondolom, hogy elég jól így edző
hogy lehet
vagyok.
Hogy nem félni?
Hát, hogy tudod így...
Úgy valójában fél, csak
hogy nem kapadok. Nem, hanem hogy azért nincs benned az... Tehát bennem egyszer vagy kétszer volt úgy igazán ilyen zsigeri félelem filmtől. Az egyik volt a francia Martyrs című horror, És akkor mondjuk még egy volt, amikor konkrétan remegve aludtam el, és féltem, és rossz kedvem volt, és azért, én ezt nevezem félelemnek. Az, hogy nézel egy filmet, és kb. Kiszámolod azt, hogy mikor fogsz egy picit majd elkapni a melletted ülőnek a vállat, ez egy másik kérdés, de nálam azért nyert az magasan a többi King adaptációval szemben, mert hogy úgy tudott elmesélni egy történetet, amit már egyébként ismertem, hogy nekem abszolút adott hozzá sokkal többet, mint a TV adaptáció. A könyvek közül az elsőnek egy részét olvastam, nem olvastam még mind a két kötetet, ez elég nagy hiba, tudom.
Hát mondjuk már ilyen vastag itt van az asztalon.
És azért szerintem amit lehetett, azért az André Muccetti az beletette ebbe a filmbe. Ugye van egy ominózus jelenet, ami kimaradt a regényhez képest. Nem mondjuk el, hallgassátok meg a podcastet erről, abban elmondjuk, hogy mi ez a jelenet, de a lényeg az, hogy szerintem ezért lett egy jó adaptáció, mert
a gyerekek nagyon ilyen tipikus karakterek lettek, tehát mindegyikről el tudom mondani azokat a karakterjegyeket, ami meghatározza őket, de valahogy ennek ellenére, vagy ezen egyszerűségétől eltekintve, ezek a karakterek valamilyenek voltak, szeretetőek voltak, és engem vitt magával a történet. És tényleg, én szeretem azt, amikor van egy ilyen kis kalandozás, ilyen őrült ökörködés. És hát ezektől a srácoktól megkaptam ezt, és izgalmas volt, én szerettem végig ezt a filmet.
Én is ezt a részét kedveltem leginkább a filmnek, már csak azért is, mert egyébként a Coming of Age ebben sokkal jobban meg átjön, és sokkal realisztikusabb, mint például a Stranger Things-ben. Tehát azok a mocskosszájú gyerekek, hogy mentek, és a anyádat, és meg összekáromkodták az egészet, meg összecsintalankodták az egészet, és nem ilyen rendezett jó gyerekek, mint a Stranger Things
kis bandája. Egy kicsit magunkra ismertünk.
Ugye, így van. Viszont szerintem az ijesztgetős horror része, az továbbra is maradt ennél a szokásos formulánál, amikor hirtelen beugrik, és rád vicsorog, rád örök, megharap, és kapod a hatalmas vászonba, a hatalmas szörnek a hatalmas fejét. És ez nekem, én ezt unom. Tehát ez ijesztgetés, ez nem horror, ez ijesztgetés, és azzal is egyetértek, Laci, hogy csak akkor működik szerintem most már jól egy horror, hogyha úgy összeszorít. És egyébként én a Paranormal Activity-nél éreztem azt, hogy te kicsit félek, mert ez dokumentarista volt, és akkor azt hittem, hogy akkor ez talán még meg is történhet, vagy meg is történik valahol éppen, ahol megtörténik.
Mennyi idős voltál, amikor láttad? Bocs, ezt muszáj megkérdeznem.
32.
Ha, egy picit így. Nem vagyok jó matekos.
Mi az az életkor, amikor még elhiszed a paranormált, csak ez érdekel.
Képzeld el ezt a matematikai műveletet itt fejben. Úristen, vajon mikor készült a Paranormal Activity? Tehát így ahhoz képest mi a legkorábbi életkorom, amit kimondhatok, ami még így
nem szükség. És nem tudtam feloldani az egyenletet, úgyhogy ezen ugorjuk is. Tehát egyébként én nagyon szeretem az ilyen sztorikat, rengeteget olvastam, tehát meg amúgy is én tényleg ilyen agnosztikus vagyok, nem csak a Star Wars-szal, hanem amúgy is lehet, hogy nincs alapon gondolkodom az ilyen dolgokkal kapcsolatban. És a Paranormal Activity-nél éreztem ezt a dolgot, viszont mostanában a horroroknál már nem. Most már tudom nagyon jól, hogy jaj, itt most nagyon nagy zene van, valószínűleg vagy boss fight lesz, vagy valaki beleugrik megint a képernyőbe, monitorba, filmbászon akárhol, vagy nem történik semmi, csak így húzzák az agyamat. Tehát egy nagyon kiszámítható az egész, és épp ezért én ebben az esetben preferálom a 90-es évek változatát az azból, mivel ott volt egy kis színészi hozzájárulása, hogy hívják a színészt, aki játszotta akkor?
Tim Curry.
Tim Curry-nek, illetve úgy volt egy eleve elrendezve, hogy nem jumpscare-ek voltak, hanem a bohóc sejtelmesen, misztikusan ott volt a képen, kilesett, volt egy kis vérüveg, meg egyebek, tehát az egy sokkal izgalmasabb volt, és attól rendesen kaksisztam este.
Viszont a hatodik filmet a listáról, azt megkérném, hogy Robi nyilatkozzon róla egy pár szót, nagyon sokat beszélgettünk ugyanis erről a filmről, a Majmok bolygója háború című fejezetről van szó. Nekem az nagyon tetszett a Majmok bolygójában, és én azért szerettem nagyon, mert eleve az egyik kedvenc állatfajom azok az emberszabású majmok úgy széles körben, És nagyon nagy rajongója vagyok az eredeti Majmok bolygója filmeknek, ráadásul meg a regénynek is, és a Robi volt az, aki így olyan dolgokat tudott még rárakni az értelmezésre, miközben beszélgettünk róla, amire így egyáltalán nem gondoltam a filmnézése során, és akkor derült ki számomra, hogy ez egy sok, még annál is rétegeltebb film, mint ami ennek elsőre tűnik.
Köszönöm szépen, mert egy az egyben nem emlékszem arra, amit akkor
mondtam. Elmondom.
Ennek a felszopásnak így utána nagyon nehéz.
Igen. Arra gondolok, amikor a Krisztusi szállat.
Vagy ja, igen, szállat most már emlékszem. Az első problémám egyébként, nekem nem tetszett annyira a Majmok bolygója a harmadik rész, azért, mert ezt az egész dolgot levitték egy ilyen börtön megszöktetős sztoriba. Mert ugye az volt, ez egy munkatábor volt. Ott keresztre feszítették egyébként Cézárt, azért, hogy ő vezekeljen mindenki bűnét. Egyébként
köszi, hogy elszpoilerezed, én nem láttam a filmet.
Meg ezért nehéz ezt így beszélni, mert minden egyes ilyen észrevételem amúgy egy kicsi spoilert is tartalmaz. Úgyhogy szerintem ugorjunk ebben az esetben, csak
spoilerre. Miért ezt a krisztusi párhuzamot nem lehet úgy továbbvinni, hogy nem nevesítünk senkit?
Nem, mert az összes többi egyébként egybefügg a cselekményen, amit észrevettem, és amiért nem... Amiért
a lényeg az, szerint... hogy a kereszt cipelésének a stációja, azok megjelennek valamilyen formában a filmben, amit elsőre nem biztos, hogy kiszúr az ember, de hogy egyébként végig benne vannak,
van és benne egy piéta is, gyakorlatilag
nem mondok semmit, észre. Nem mondok semmit. A lényeg az, hogy ez a film, ez szerintem sokkal többet rejt magában, mint amennyi elsőre tűnik, és nekem ezért nem csak egy ilyen megszöktetős buli.
Igen, így van, én is többet láttam, ugye az előbben is mondtam, hogy voltak ezek az áthallások, átfedések ebben az egészben, volt egy nagy szimbolikája, az egész történetnek, hogy akkor ide engedik szabadjára a majmoknak a bolygóját, így jön létre, azzal, hogy ők onnan kijutnak meg, mint te, nagy részben ennyi, ott van még egy-két csavar, meg hogy szöknek meg, és ez ennyivel szokták csak fel egyébként ezt a majmok bolygóját, hogy tényleg adtak neki egy ilyen hatalmas nagy szimbolikát, ami szerintem kicsit erőltetett volt, kicsit mesterkélt volt, és felesleges. Tehát én egy kicsit realistábbat vártam az egész
Értem.
Tehát nem ilyen...
A beszélő majmok
így van,
filmtől egy majmok... realizmust vársz. Jó.
Így van.
Ezt hát most is érted. Teljesen igazad van. Máté?
Én nagyon örülök, mert végre eljutottunk annak a részére a listának, ahol most már mondhatom, hogy tetszettek ezek a filmek, amik...
Igen, az nagyon vicces, hogy tényleg a hatodik filmnél tartunk, és mindenki ilyen mondja, hogy hát én azért ezt a filmet annyira
nem szeretem. Én nagyon szeretem, nekem a újkori majmok, szóval én nagyon szeretem a klasszikus majmok bolygóját, a folytatásai azok vannak, és az újkori majmok bolygója a filmek szerintem az egyik legigényesebben, legjobban összerakott és kitalált ilyen modernkori blockbuster trilógia most már, és nagyon tetszett az egésznek a lezárás, hiszem nagyon szép lezárás volt, nagyon okosan kötötték, tisztelegve a előzményhez, és sokan kicsit csalódtak azért, mert szóval, hogy a cím az kicsit félrevezető, ez a háború, és engem ez nem zavar, mert szerintem tök jól megoldották azokat a részeket, hogy szóval, hogy amiről ez a film szól, az nem az, hogy majd a majmok és az emberek ilyen hatalmas, kurva látványos csatába egymásnak feszülnek, és hú, de nagy háború van itt, hú, de ne, hanem, szóval, aki látta az eddig majmok bolygója filmeket, és tudja, hogy az miről szól, és hogy azoknak a filmeknek alapvetően ugye a embereknek nem is a majmok a igazi fő ellenségük, hanem saját magunk vagyunk a mi fő ellenségünk, és ezt nagyon szépen sikerült szerintem aláhúzni ezt a tanulságot, és lezárni ezt a egész majmok bolygója ciklust, ami nagyon fura, hogy egy ilyen kvázi apokaliptikus vízió, ahol...
Itt mondom azt, hogy realizmus.
Ahol elbukunk, mint emberek, és mégis azt mondom, hogy milyen szép lett a filmnek a vége, és nagyon furcsa ez.
Hát fura, hogy nem az ember.
Igen, de
szurkolsz tulajdonképpen. És tök jogosnak érzed azt a véget.
Egyébként ez így van például a Matrix-al is, hogyha megnézed az Animatrix-ot, tehát ott is kiderül.
És ugye itt is a polipokkal voltatok.
És ugye ezek a CGI majmok annyira, szóval ez tényleg, hogy lehet így színészkedni úgy?
Jár az Andy Serkisnek az Oscar?
Szerintem
simán járna, mert ez már nem csak az, hogy leanimálod, hanem effektíve tényleg ott van mögötte a színész, és tényleg eljátsza.
Láttatok forgatási felvételeket a Majmok bolygójáról?
Egyébként az a jó benne, hogy nyilván még pár évvel ezelőtt, amikor ez a fajta technika ott tartott, ahol, akkor mindenkinél ezeket az elnagyolt mimikát láttad, de az Andy Serkis annyira szépen csinálja ezt az egészet, és nem hivalkodó módon, és utána, ahogy a számítógépes utómunkával, ez végül is egy majom arcában ölt testet.
Hát pont azért kérdeztem, hogy láttátok, mert nekem nagyon sokszor már ezeken a forgatási felvételeken az az élményem, hogy hiába van ott egy ember, ahogy mozog, ahogy gesztikulál, ahogy néz, ahogy jár, az már maga olyan, mint hogyha... Tehát, hogy már a CGI nélkül is elhiszem, hogy ott majmok vannak kvázi. Tehát annyira zseniálisak ezek a karakterszínészek. Következő eleme a listánknak az egyik, azt hiszem, hogy idén talán az egyik legmegosztóbb film, ez az Anyám című film.
Igen, ami kultúrsznobok vagyunk.
Kérdezhetnétek, hogy miért kerül fel egy geekfilmes listára. Szerintem nagyobb geek irodalom a Bibliánál nem nagyon készült még a földbolygón.
De a Tóra.
Vagy akkor el?
Jó van akkor.
Szóval itt van az Anyám, amiről ti nagyon, csináltatok egy nagyon-nagyon jó kis podcastot, amiben megfejtettétek ezt az egész horror, biblia, trollkodás, művészet, teremtés, stb. Kérdéskört. Miért van az ötödik helyen?
Én nem tudom, hogy ennyire magasra raknám el a saját listámba. Mindenképpen ráraknám, lehet, hogy lejjebb. Nekem az év egyik legerőteljesebb mozi élménye volt, szóval letaglózó volt egyszerűen nézni ezt a filmet, még úgy is, hogy még közvetlen a nézésnél nem is biztos, hogy mindent értett az ember, de annyira, szóval tényleg, mint a fejbe vágott volna, szóval, hogy ritkán van ilyen élménye az embernek a moziba, főleg manapság, amikor nézzük az ilyen, mennyit, ez 16 millió képregény filmen, az meg milyen CGI, dolgokat. Most már kicsit érzem, hogy lehet, hogy ebbe az Anyámban van egy kicsit bluff, kicsit erősen bluff van, és hogy azért ez egy nem annyira mély, meg okos film, hanem hogy de tényleg annyira filmtechnikailag, annyira fantasztikusan van megcsinálva az operatőri munka, a vágás, a színészek, minden, hogy tényleg egyszer letaglózott. Nem tudom, mikor fogom újra megnézni, hogy egyáltalán megnézem-e újra, de mindenképpen nekem az év egyik legemlékezetesebb filmje. Ha meg több érdekel, akkor majd a podcastbe hallgassátok meg, mert erről tényleg nem lehet spoileresen.
Mindenképpen nézzétek meg a podcastünket, vagy hallgassátok meg a podcastünket, amit erről csináltunk, mert ott mindent kifejtettünk ezzel kapcsolatban. De ami viszont a listához meg a filmhez is kapcsolódik, hogy nekem három olyan film volt idén, amit kétszer néztem meg. Az egyik a Dunkirk. A másik az majd a lista élén helyezkedik el, úgyhogy azt majd akkor mondom. A harmadik pedig az Anyám volt. És nekem is pont azért, mert hogy annyira meghatározó filmélmény volt moziban, hogy muszáj volt még egyszer megnéznem, hogy egyrészt a rétegeit egy kicsit jobban átlássam, mert hogy van neki rengeteg. Még annak ellenére is, hogy Aronofsky egyébként ezt 4 nap alatt írta meg, és ez látszik is rajta, hogy nyilván történetben így...
Hát nem, csak lemásolt egy híres bestseller.
Igen. Egy nagyon-nagyon...
Egy nagyon híres bestseller.
Sőt, a valaha legolvasottabb könyvet másolta le tulajdonképpen, de egyébként meg ahogyan össze van rakva, és maga az ötlet, ami bele van vive, az nekem egy ilyen hatalmas plusz volt.
Neked ne feledkezni meg Jennifer Lawrence játékáról szerintem.
Hát szerintem nem csak ő volt remek ebben, hanem a Michelle Pfeiffer is zseni volt.
Szerintem mindenki nagyon
minden, jó minden volt. Minden színész felsorolhatnánk
igazából. Ami ott neki meg volt adva, amilyen játékidő meg volt adva, ott mindenki remekelt szerintem. Amiért viszont szerintem mindenképpen itt van a listán a helye. Én nagyon imádom azokat a filmeket, ami egy egyenlet, amit meg kell oldani, és mindig meg kell próbálnod fejben megoldani. És ez folyamatosan adta a hinteket, meg a különböző kis sugásokat, közben folyamatosan tolt valami nagyon úristen, most ez miatt nagyon szarul érzem magam, amit látok. Én folyamatosan ezt a nagyon negatív impulzusokat adta végig, és próbáltam mindig megoldani, és amikor leültünk megbeszélni ezt a podcastet, és csináltuk épp a podcastet, akkor láttam, hogy ennek az egyenletnek nem hogy egy megoldása van, hanem legalább három megoldása van, és már emiatt szerintem rohadtul zseniális, főleg ahhoz képest, hogy 4 nap alatt írta meg
Igen, és pláne, hogy amikor elkezded nézni, akkor folyamatosan azt foglalkoztat, hogy te jó ég, ez most hova fog kifutni? Tehát, hogy itt ezzel most mit akar? Tehát, és mikor fog ez végre értelmet nyerni? És amikor a végén így beérsz a célegyenesbe, és már így kezded kapizsgálni, hogy mi van, és utána még napokig agyalsz rajta, szóval nekem ezért van a listán.
És ilyen narratív ejakuláció az egész. hogy nézem, és akkor eljutottunk a közepéig, akkor szerintem most ez a megoldás. 5 perc múlva nem ez a megoldás, akkor valami más, akkor ez lesz, nem? Az sem az, jó, akkor. És szerintem ez zseniális.
Mások akkor a negyedik helyezettet erről a listáról, ami nem más, mint a Galaxis őrzői második része.
Fú, hát így pont az anyám mellé téve, így nagyon
fura ez a dolog. Ráadásul úgy, hogy már van egy Marvel film a listán. Miért került akkor mégis fel? Nekem van erre egy tippem.
Ne jelentkezz, Máté, mondd!
Én nagyon szerettem ezt a filmet. Én annyira szerettem ezt a filmet. Szóval nagyon hype, szóval idén nagyon sok képregényfilm készült, a nagy részük jó is lett, meg aztán ott a Justice film. De az összes többit, amelyik jó lett, azt mindegyiket el lehetett valahogy adni, ami miatt ilyen extra hype-ot kaptak, hogy a Logan az milyen kurva komoly, az felnőttes, a Pókemberben, végre a Pókember Marvel univerzumos filmben van meg felnövés történet, a Wonder Woman, hogy ó, feminista győzelem, nem tudom, végre női rendezős, női főszereplős, tök jó, szuper, meg jó DC film. A Galaxis őrzőire nem húztak rá semmilyen narratív, ilyen hype sablon.
A körtesszert kivéve.
Nem, szerintem
vele. Még őt sem.
De igazán még őt sem, igen.
És szerintem nem is kellett, mert szóval most lehet, hogy ez nagyon sok szempontból egy tipikus folytatás, ami nagyobb, látványosabb, viccesebb, mint az előzmény, de számomra ezek a dolgok működtek, és azért szerettem nagyon ezt a filmet, mert ez azon kevés szuperhős filmek egyike szerintem, ha ez nem is szuperhős film, ez eleve űropera, ami csak és kizárólag a karaktereiről szól, és a karaktereinek a viszonyáról, és nincs is benne ilyen nagy gonosz Steppenwolf gonosz, aki jön, és le kell győzni a nagy gonosz Steppenwolf gonosz, mert mi vagyunk a hősök, és ez az egész
sztori. Pedig van egy bolygó, akit le kell győzni, tehát annál nagyobbat így mit képzelsz, hogy le kell győzni az univerzumot.
Igen, de valójában ez egy családi dráma.
Igen.
És ha már ilyen tényleg megfoghatatlan dolgokkal dobálózunk, hogy azért került fel a listára, mert szerettük, akkor hadd tegyek hozzá még egy ilyet, hogy én azért szerettem, mert hogy ennek a filmnek volt lelke.
Ez a nagyon nehéz lenne most összefoglalni konkrétan, miről szól. Épp ezért, mert kicsit olyan adhok a cselekmény, de azért adhok, mert történik valami, és a karakterek folyamatosan hoznak döntéseket, és ahogy hoznak döntéseket, azoknak következményei vannak, és azok alakítják őket, alakítják egymás viszonyát, és nem csak az van, hogy van valami ilyen MacGuffin üldözés, hogy hú, most meg kell találnunk a titkos rejtkódot a Luke Skywalker bázisához, vagy valami, meg hogy ilyen plotpointokon végig kell haladni, hanem olyan nagyon organikus volt nekem az egész, ahogy ezek a karakterek hozták ezeket a döntéseket, ahogy elmélyültek a viszonyaik, ahogy reflektáltak a saját magukra, és működött nekem nagyon a drámája, sokkal jobban, mint bármelyik, szinte bármelyik.
Mondok valamit, ami így tökre hülyén fog hangzani, de olyan volt, mint egy anekdotázgatós mixet. Regény. Tehát, hogy az történik, hogy mennek, történnek dolgok, az emberekkel beszélgetnek, csacsognak, megy tovább a sztori, és akkor így elérkezünk valahová valami drámaihoz, és nekem amellett, hogy az egyik legviccesebb film, amit idén láttam, az egyik legdrámaibb.
Igen, nekem is, és ugye sokan fikázzák, vagy nem tudom, ti mennyire fikázzátok, de ugye a Star Wars-ban is nagyon sok a új Star Wars-ban a humor. De még például az új Star Wars-ban engem tényleg kicsit kizökkentett, hogy a drámai pontok után mindig volt egy humor. Itt például nekem, itt is nagyon sokan mondták, hogy mindig alássa a dráma ízét a humorra. Nekem ez sokkal jobban működött, mert ez a humor, ez a karaktereknek a humorra.
Jobban következik.
Nem egy ilyen véletlenszerű humor, hogy hopp, valaki elcsúszott egy banánhéjon, hanem hogy a karakterek mondanak, vagy csinálnak valami saját, teljesen magukra jellemző dolgot. És emellett pedig tényleg annyira vizuálisan, ez annyira elképesztően gyönyörű és színes, szagos képregényfilm, aminek egy képregénynek szerintem lennie kell.
Robi?
Nekem azt tetszett az egészben, hogy ez a drámai rész, meg elve a karakterek, azok annyira ilyen allőrmentesek voltak, tehát nem volt sallang rajtuk, nem volt ilyen szofisztikált, hú, most akkor a család az mennyire fontos nekünk, hanem csak úgy, mindenki tudja, hogy a család fontos, mindenki tudja, hogy a szeretet mindent legyőzi, és megmentek, nem tudom, csak ezt ők el is mondják, de magától érthetően, és akkor ebből megy tovább, ebből fejtik ki a cselekménynek a nagy részét, ez adja a motivációt, és egy ilyen megtiszta, és most megint kimondom a Varázs Stúdiót, a Disneynek az ilyen nagyon jó kis rajzfilmes érzelmi dolgait, egy viszonylag, hát helyel közel komolyan vehető kis történetbe így beleszuszakolták megfelelő mennyiségű humorral, aranyossággal, kedvességgel, cukisággal, és így meg lehetett nézni, és jó kedved lett utána, mert volt egy olyan üzenete, ilyen ajasunyi orv üzenete, hogy legyetek jók egymással, peace.
Ha szerettétek a Guardians, nézzétek meg a Bixby Bert is, az is ilyen.
Én egy dolgot még mondanék a Galaxis őrzőihez, hogy szerintem az az igazán nagy bravúr ebben a filmben, ami már az előző résznél is feltűnt, hogy mire jött a Galaxis őrzői, addigra már volt négy szólófilm, meg már volt egy Bosszúállók, meg már volt egy Winter Soldier, pont egy időben jöttek ki egyébként. És a Galaxis őrzői volt az első olyan Marvel film, ahol egyszerre öt főszereplőről szólt egy film. Nem kellett előtte négy másik szólófilmet keresztül bemutatni ezeket a figurákat. És itt szerintem abban haladja meg önmagát ez a Galaxis őrzői az első részhez képest, hogy nem elég, hogy ezt az öt karaktert újra érdekessé tudják tenni valahogy, hanem még megtolják plusz 3-4 figurával ezt a karaktert készítettek. Ja, és itt már innentől már nem csak öt figurának az A-ból B-be jutásáról van szó, hanem még 4 plusz figurának, akiket újra be kell mutatni. És hogy ezt forgatókönyvnek, hogy tudja valaki megcsinálni, hogy ennyi figurát mozgat másfél-két órában, úgyhogy tulajdonképpen mindegyik érdekes marad, nekem ebben ez a bravúr a Galaxis
őrzőiben. De azért ez nem... Tehát, hogy ilyet már láttunk, vagy történt már ilyen.
De én a Marvel filmekhez képest mondom, tehát mert, azért okay, egy érdekes értem, szerintem.
Szerintem a Guardians-nél sokkal érdekesebb maga a karakter, mint hogy megismerjük az eredet történetét. Tehát ők karakterként és csoportként hogyan működnek együtt. Ebben ez a lényeg, és ilyetén egy kicsit rokon mondjuk az X-Men filmekhez. Mert hogy annyira nem fontos, hogy egyébként a vadócból hogyan lett, vagy hogyan élt a
gyerekkorát. Ez egy túlértékelt dolog, ez az eredet film.
Gratulálok, elhangzott a varázsszó.
De igen, de sokkal érdekesebb, hogy milyen a karakter, ahogy most van, mint az, hogy most megcsípte a pók, vagy rázuhant-e a meteorit, és attól lett. Ja, és még Michael Rooker egy olyan filmben ellopja a sót, többszörösen, amiben ott van a beszélő mosómező, és Kurt Russell.
Meg egy babyfa, igen.
És David Hasselhoff is megjelenik.
Ja, David Hasselhoff most már hivatalosan része az MCU-nak.
Azért az nem semmi.
Igen.
Michael Rooker is már nem.
Azért legalább.
Minden filmben Michael Rooker. Nincs.
Három film maradt hátra a 10-es listáról.
Egyikben sincs.
Elmegyünk reklámra.
Megpróbálunk gyorsan.
Néhány szó a szponzoroktól.
Azt majd látjátok, hogy körbe rajtunk.
A harmadik film az szerintem a másik nagy meglepetés film volt számomra az mellett. Ez pedig elfelejtettem a rendezőt.
Jordan Peele.
Peele vagy Peele? Peele szerintem.
Hogy van leírva?
Peele. Szóval a lényeg az, hogy Jordan Peele egy humorista, és készített egy horrort tűnnyel címmel, és hát nem tudom, ez nekem, amikor először láttam a filmet, akkor az volt benne a baromi felszabadító, hogy végre úgy beszél valaki a rasszizmusról, hogy nem ezeket a nagyon buta oldalát fogja meg a rasszizmusnak, hogy rossz dolog cigányozni, meg zsidózni, az, de nem ennyiből áll a rasszizmus. És ezt annyira tök jó, hogy valaki felismeri, és ugye fekete rendezőként egy fekete főszereplővel csinál egy horrorfilmet, ami szerintem egy ilyen nagyon, nem akarom azt mondani, bátor dolog, de valahogy egy ilyen önvallomásnak érzel ezt a
és
filmet.
És amellett, hogy baromi izgalmas és baromi vicces film, egyszerre szól be a rasszistáknak, és az ilyen PC, liberális túlzásba eső.
Az ilyen PC harcosoknak, igen, mint én.
Egyébként szerintem ilyen reverse rasszizmus van benne ugye a történetben, tehát nem is igazából máshogy értelmezi az egész rasszizmusnak a fogalmát, ami szerintem egy kicsit nem helyén való, de ettől függetlenül tényleg rendkívül zseniális az egész film, mert így ültem végig, hogy most jó Isten lesz, ebből vajon mi a fasz lesz, mi lesz, és egy nagyszerű meglepetés volt, ami egyszerre humoros is volt, meg kicsit ijesztő is volt.
Szerintem attól nagyon jó a tűnje, hogy ezt a rasszizmust nagyon hétköznapi módon kezeli. Abból a szempontból, hogyha mondjuk belegondoltok, hogy mi van az amerikai História X-ben, abban ugye az, hogy a büdös pakisztániak kirabolták a boltot, ezért rohadjanak meg. De hogy emögött nincsen több állítás, hogy miért rohadjanak meg.
Mert kirabolták a boltot, most ennyi. Mondtad.
De az okay, igazából az nem is erről szól az a film.
Persze, csak azt mondom, hogy az például, ahogy kezeli a rasszizmust, és az ahogy a tűnnyel kezeli a rasszizmust, a között azért látok nagyon nagy különbséget, mert a tűnnyel rasszizmus az közelebb van a mi valóságunkhoz. Tehát ezek a fajta ilyen példák, amik a filmben előfordulnak a hétköznapi megkülönböztetésre, azokat sokkal, hogy mondjam, relevánsabbnak érzem, és jobban észreveszem a saját környezetemben.
Azért nem értek ezzel teljesen egyet, mert a filmnek...
Mert cigány vagyok, igen. Tudtam, köszönöm
ez, szépen. Ezt nem akartam kimondani, de igen. De egyébként azért, mert a filmnek a cselekménye az pont, hogy nem a hétköznapi rasszizmusra utal, viszont a csávó, aki a főszereplője ennek, ő gondolkodik egyébként úgy, hogy valószínűleg mindenki rasszista. Azért, mert ő néger. Tehát pont az a lényege, hogy úgy megy el meglátogatni a barátnője családját, ez tényleg egy apróka spoiler, hogy úgy gondolja, hogy őt nem fogják szeretni, mert rasszisták és ő néger. És milyen mi az, hogy a fehér lánynak egy izéje van.
Ezzel is sokat lehet polemizálni, hogy mennyire van igaza, meg mennyire nem. Én konkrétan egy jelenetre gondolok, akkor van ez a középosztálybeli fehér idős hölgyek és urak méregetik a fekete srácot. És azért az kellemetlen. Tök mindegy, hogy fekete vagy cigány, vagy indo-európai, vagy akármilyen. És hogy én erről beszélek, hogy szerintem ez a fajta, és ez egy ilyen fura, mert ezt valóban nem ezt nevezzük feltétlen rasszizmusnak.
Hát ez a szalonrasszizmus.
Igen, hogy fekete vagy, biztos jó nagy a farkad, és ez már például rasszizmus.
De azért, amiért méregették, és
csak
amiért spoilerekben mondani, tehát épp az, hogy az oka más volt,
amelyet. Jó, oké, azt
értjük. Nézzétek meg, és akkor mindenki.
A tűnnyel mindenképp meg kell nézni. Baromi szórakoztató, és talán az van a legborzalmasabb, amikor így észreveszed magadról, hogy hát tulajdonképpen véletlenül ugyan néha, de akár te is tudsz rasszista módon megnyilvánulni. Én azóta még PC-bb lettem, vagy legalábbis próbálok még PC-bb lenni, nem mindig megy.
Hogyha egy filmet néztek meg a listáról, az a tűnjen legyen, mert a többit már úgyis láttátok, biztos.
Második hely, be kell vallanom, hogy ez a második hely nekem ezt fáj a legjobban ennél a filmnél.
Mert elsőnek kellett
volna. Nem, én ezt a filmet szerintem nem tettem volna rá erre a listára. Ki fogom fejteni, hogy miért. A szárnyas fejvadászról beszélünk. Srácok! Magyarázatot várok. Miért van ez?
Te nem voltál ott a podcasten, amikor ezt felvettük?
De igen. És nekem ez a film, ez nekem tetszett.
De akkor még ilyen nem utáltad ennyire.
Igen, és erről akartam beszélni, hogy fura, hogy így, nem tudom, miniszterelnökök, meg pártvezetők így megváltoznak egy-két éven belül, nekem kellett hozzá fél év, hogy már ne annyira kellene.
Fél év, kettő hónap.
Kettő hónap?
Igen.
Ez akkor volt?
Októberben volt.
Akkor két hónap alatt eljutottam odaig, hogy már nem rajongok érte úgy, mint akkor, de kétségtelenül egy jó filmnek tartom, tehát félreértésnek.
Nekem a...
Nagyon furán néztek most.
Mert nekem az év legüdítőbb, legfrissebb mozi élménye. Szóval ez, amit nem vártam volna. Hiába Denis Villeneuve eddigi filmje mindegyik tetszett, de tényleg nem vártam azt, hogy manapság, amikor már a egyenesen átott rimékelik, meg már mindenből már a 20. bört lehúzzák, akkor tényleg arra számítottam, hogy ebből is egy ilyen tipikus stúdiófilm lesz, hogy majd elkezd épülni a Blade Runner The Cinematic Universe spin-offokkal, meg vicces beszólogatós poénnal, meg hatalmas nagy űrcsatával, meg mit tudom én, és hogy csinálnak belőle egy kvázi sima blockbustert, és nem. És a Blade Runner 2049 az úgy lett Blade Runner-öbb, mint a Blade Runner, hogy lassabb, hogy több témával foglalkozik, hogy hosszabb, hogy szóval...
Én a podcastban is azt mondtam, hogy szerintem a Blade Runner az egyfajta kézikönyv mindenhez, ami a mesterséges intelligencia, vagy az ember és a gép viszonyáról elmondható abban a történelmi pillanatban, amikor elkészül a film. És nekem utólag az a felismerésem támad, hogy a második része ennek a szériának, reméljük, hogy nem lesz széria, hanem itt megáll a dolog, ez a második rész, ez valójában külsőségeiben meg tudja haladni az elsőt, mitől nem is a meghaladni a jó szó, hanem valahogy így úgy építi tovább az elsőnek az univerzumát, hogy nem érzett cikkinek, és ráadásul még ad is hozzá valamit, és látsz valamilyen fejlődést. De tartalmában meg már nem vagyok biztos, hogy meghaladja.
Szerintem...
És hogy ad hozzá bármilyen plusz
tartalmat. Szerintem tartalmában rengeteg, nem nagyon látványos, de rengeteg apró dologgal kiegészítette az eredetinek a világát. Az lehet, hogy magáról a mesterséges intelligenciáról nem ebből fogjuk a nagyon új megoldásokat levezetni, de egyrészt nyilván az elmúlt 30 év alatt tényleg annyi ilyen robotos, androidos, számítógépes, föllázadós film készült, és még mindig nem tartunk annyival előrébb, mint 30 évvel ezelőtt ezeknek a kutatásoknak a terén, hogy...
Vagy ti konkrétan? Otthon szüleiddel?
Igen, nem sokat töltünk, még abban sok időt.
Mert megakadt ez a Skynet projekt, hogy próbáljuk összerakni, de valahogy nem
így. Jupiszi nem kapcsolódik.
Szóval, hogy nyilván igen, olyan, szóval ebbe a témában, aztán lehet, hogy valaki jövőre rám cáfol, és olyan mesterséges intelligenciás filmet lerak, hogy tényleg, hogy hú, erre még sosem gondoltunk, de úgy igen, nem nagyon látom azt, hogy mi mást kellett, mi az a plusz, amiről szólnia kellett volna. Főleg az, hogy idén a Ridley Scottnak a fia, nem tudom, tudjátok-e, melyik fia, csinált egy mesterséges intelligenciás robotos filmet, ez a Morgan, és halálszar, vagy sekélyes.
Nem a kisfiú van benne?
Ilyen kislány.
Kislány? Már valamit láttam.
De halál, és azt azért Ridley Scott...
Szeretem, amikor beszélnek olyan dolgokra, amit egyikük se vágy.
Mindegy, szóval azt mondom, hogy azért nagyon ennél csak rossz a mesterséges intelligenciás
filmet. Figyelj, tehát, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos filmekből van szerintem kb. 6 típus. Van egy, ahol a robotok rabszolgák. Vannak olyanok, ahol vagy mesterséges intelligencia fellázad, van olyan, ahol partner, van, ahol leigáz, van, ahol kb. Ilyen szinten vannak, mint a Blade Runnerben, és mondjuk van még egy, vagy lehet, hogy nincs is hatodik. Mindegy. Szóval, hogy nem olyan változatos ez a téma, amit ebbe ki lehet hozni. És ez pont a Robi fogalmazta meg nagyon jól a podcastben, hogy a Blade Runner eredeti erényeit is az nagyítja felül, hogy ez volt az első olyan film, ami igazán foglalkozik magával a mesterséges intelligencia kérdésével. És utána tudom, bele lehet kötni, de kb. Ez a legelső olyan, amiből utána kicsírázott egy csomó más franchise, vagy más film, amiben ez megjelent.
Jó,
és pont emiatt szerintem egy nagyon ízléses és nagyon jó folytatás a 2049, mert hogy ezt a fajta eredeti hangulatot, amit ott megvolt, és lehet szeretni, és amit lehet kedvelni, azt egy teljesen más szintre emelte, és egy olyan sci-fit rendezett a Denis Villeneuve, amit így nem szokás már így 2017
tájára megcsinálni. És nem moziban leadni. Tehát ez,
igen, mondjad,
hogy... Tehát, igen. De ezt nem szokás. Nekem azért tetszett, én azért tettem fel erre a listára, nem szerettem az első részt, igazából már csak azért sem, mert amikor én láttam legelőször teljesen végig, akkor már nem mondott nekem semmi olyat, amit én ne tanultam volna meg, vagy ne hallottam volna filmekből, videójátékokból, vagy egyebekből.
Tehát pont kimaradtál ebből a Szegnes Fejvadász Mizériából.
Igen, igen. Én nem is tartom egyáltalán, viszont a kettő film együtt az egy olyan gyönyörű történet egyébként, és nem is a mesterséges intelligenciáról, hanem hanem egy ilyen túlfejlődött világról, ahol már vannak ilyen lények, akik éreznek valamit, sőt, mi több szinte emberek, mert ugye a replikánsok igazából nem robotok, hanem egy ember másolatok, és ezt nagyon szépen bemutatta, és amiért én feltettem erre a kérdést, mert egyik filmről sem beszéltünk két hétig folyamatosan, nem próbáltuk megoldani, mert ugye az anyámnál is elmondtam, hogy én imádom azokat a filmeket, amiben vannak egyenletek, és ezt meg kell oldani. És ezt két hétig oldattuk felfelé folyamatosan, hogy akkor ez mit jelent, az mit jelent, és szerintem a filmművészetnek, a filmgyártásnak leginkább erről kellene szólnia, amikor az embereknek olyan kérdéseket adnak, ami után leülnek egy asztalhoz, akkor órákon keresztül arról dumálnak, hogy akkor szerinted ez hogy lehetett, mint lehetett, és ebből mi a nagy tanulság?
Szerintem a eleve, akármilyen szeretem a Blade Runner-nek a gondolatiságát, ami az eredeti filmben volt, eleve szerintem az nem túlzás, azt mondjuk, hogy azért elsődlegesen a Blade Runner a hangulat az atmoszférája miatt lett kultikus, és nem a cselekményem vagy a karakterei miatt. Azoknak is vannak pozitívumai, most nem fikázzék, hanem csak azt mondom, hogy az az elsődleges, ami megragadja az embert, de szerintem nem is főleg a mesterséges intelligenciáról szólnak a Blade Runner filmek, hanem magáról az emberségről, hogy mit tesz minket emberre, és most ez nem lesz spoiler, de a Deckard az nem azért replikáns, mert tényszerűen replikáns, mert nem, lehet, hogy az lehet, hogy nem érdekel, hogy most ő embertől születette, vagy replikáns. A Deckard azért replikáns, mert az eredeti filmben is egy replikánsként él, hogy megkapja a küldetést, ezeket el kell végezni. Oda megy, megöli, akit meg kell ölni, aztán visszamegy ilyen stand-by üzemmódba, és gyakorlatilag ezen kívül nincsen élete, olyan, mint tényleg egy eszköz. És amikor találkozik aztán a tényleges replikánssal, akkor döbben rá az életnek, hogy több van az életbe, és ezt a gondolatot viszi szerintem a Ryan Gosling karakterén keresztül nagyon jól tovább a második rész, ami miatt tényleg ez egy olyan folytatás, ami nem egy ilyen kvázi remake, és nem csak arról szól, hogy több benne a robbanás, vagy több benne az akció, hanem hogy tovább szövi azokat a gondolati dolgokat, amiket már az első rész is foglalkozott vele. Hiszen ez egy nagyon jó folytatás, az meg, hogy egyszerűen gyönyörű az egész film, és gyakorlatilag mozi élményként tényleg elképesztően néz ki.
Meg hát erre is igaz,
haba tortán.
Erre is igaz, hogy a szeretet eleje minden képes legyőzni. Most egyszer még elmondjuk gyorsan, hogy mi volt az eddig az a 9+1 film, ami a Roboraptor podcast legénységének top 10 legjobb geek filmjének listájára felkerült, és ismertetjük az első filmet. Plusz egynek beszavaztuk a Star Wars, az utolsó Jediket, 10. volt a Pókember hazatérés, 9. a Dunkirk, 8. a Lego Batman, 7. az Az, 6. a Majmok bolygója, 5. az Anyám, 4. az... Annyira tudtam, valaki el fogja rölni magát. 4. a Galaxis őrzői, 3. a Tűnnyel, 2. pedig a Szárnyas fejvadász, és 2017 legjobb geek filmjének minősített választása a Logan volt. Most miért rontod? Szóval a Logant választottuk a legjobb filmnek idén 2017-ben. Tényleg olyan jó film ez igazából?
Neked tesztett nagyon.
Én szerettem, de azért felvetődik bennem, megmondom miért. Mert ha belegondolunk, szerintem sokaknál az lehet, hogy a Logan nagyon sok hibát helyre tett, amit a korábbi Wolverine filmek így módszeresen szétbarmoltak. És lehet, hogy a Logan már csak amiatt is nagyon szeretjük, mert nem olyan, mint a korábbi Wolverine filmek. Egyébként tartalmában nem egy olyan nagyon megfejthetetlen valami ez a film, amellett, hogy azért az alakítások tekintetében magasan fölöttem azt szerintem bármelyik X-Men filmnek. Az, amire kifut végül ugye az egész film, magasan fölöttem van bármelyik szuperhős filmnek, és egyébként azok a stációk, amik megjelennek benne a kislánnyal, Wolverine különböző énjeivel, vagy akár a X-professzor magánéletét tekintve, pedig általában magasan fölé megy, annak a nagyon egyszerűen blockbuster gondolkodásnak, ami mondjuk ezt az évet jellemezte. Ezzel egyetértetek-e?
Hát én a túlzott szuperlatívuszokkal nem. Tehát, hogy sokkal fölé megy, meg sokkal, meg nem tudom. Szerintem a Logan attól egy jó film. Persze amellett, amit te is elmondasz, hogy igen, van az emberben egy összehasonlítási kényszer, hogy folyamatosan a korábbi Wolverine-ekhez méri, meg a korábbi X-Men filmekhez. De az, hogy egyébként magát a zsánert is, a szuperhős, a képregény filmes zsánert is elhelyezi egy ilyen kicsit neo-noir western világba, és ott igazából tényleg egy western történetet nézünk meg Logannel, azzal a különbsége, hogy ő nem lovagol el a végén a naplementében, mint ahogy egy westernhős szokott. Egy ilyen tényleg klasszikus stílus kavalkádot kapunk, csak mondjuk egy karmos úriemberrel a főszerepben, és nekem a történet az szintén valóban nem egy nagy trúvája, hogy te is mondod, de maga ahogyan építkezik a film, ahogy eljutunk a végkifejlethez, és amiket érint, amiatt szerintem abszolút a szuperhős filmek fölé emeli ebbe az évben.
Nyilván azért most az első helyezett, szóval nekem mindenképpen ott lenne a listára az idei év egyik kedvenc film, nyilván azért lett első, mert ahogy ezt már előbb beszéltük, ez a listaállítási nehézségek, hogy ez volt a legkisebb közös többszörös, igen, amire valószínűleg a legtöbben nagy pontot adtunk, még ha lehet, hogy a személyesen nem is ide sorolnánk. Minden esetre egyetértek, amit László mondott, nekem azért jó szerintem ez a Logan, mert ezért ez hamisíthatatlanul egy képregényes fantasy film, nem olyan, mint a Nolan-es, nagyon reálisan veszük, de a karaktereket viszont baromi reálisan, baromi komolyan, átéletűen írja meg, és bár maga a sztori, az egész tényleg arról szól, ilyen westernesen, hogy A pontból B pontba eljussunk, de belül a karaktereken belül is el kell jutniuk egy lelki A pontból B pontba, és a legjobb sztorik ugye mindig ilyenekről szólnak, és amellett pedig, hogy színészileg nagyon jó, és talán az egyetlen, ami kicsit alása, hogy lehet, hogy tényleg jobb lett volna, ha ez egy kvázi folytatása valaminek, és tudjuk konkrétabban kötni az eddig X-Men filmekhez. Például ugye X professzor csinál valamit, amire utalnak ebbe a filmbe, de mi azt nem látjuk, és lehet, hogy X professzor drámája jobb lett volna, ha látjuk, mi történt mondjuk 3 évvel ezelőtt a film előtt, vagy 5 évvel, és nem az, hogy eddig láttunk egy tök fiatal, vagy hát kvázi fiatal toppon lévő X-professzor, és akkor most egy azokhoz a filmekhez nem kötődő lepusztultabb X-professzort látunk, mert ez tényleg úgy érződik, mint egy sorozatnak a utolsó része, csak igazából nincs meg az előtte lévő sorozat.
Egy dolgot engedj meg, mert mondasz valamit, ami nekem ugyanezt erősítette, hogy van benne egy figura, aki ott ennek az öreg fiú klubjának a 3. tagja. A neve nem fog most eszembe jutni. Tudod, kire gondolok? Ez a...
Kalibán?
Kalibán, igen. És ugye ez a Kalibán hol tűnik fel legkorábban? Megvan?
Days of Future.
Az Apokalipszisben. Ő egy ilyen képesség adó vevő valaki, és te totál nem érted, hogy mit keres itt.
Ez a figura... Kiszabolja ő az izéket.
A képességeket, igen. De mit keres itt? Tehát, hogy, és nekem ugyanez volt az egyik nagy bajom, hogy tök jó, hogy ott van, meg én tök nem a figurával volt gondom, hanem hogy jutunk el idáig, és ebbe beletartozik az X-professzor, a Caliban, és a Wolverine.
Viszont önmagában is kapott a Caliban egy tök jó szerintem karakterívet, és az a jó, hogy a legtöbb karakternek van benne egy tök jó karakteríve, igen, ami önmagában azért mégiscsak egy kerek egész filmet.
De pont ezért is westernes szerintem, hogy egy kicsit így kontextuson kívüliek a szereplők, hanem amikor megismerjük őket, akkor már ők benne vannak valamiben, történt velük valami a múltban, viszont az annyira nem fontos, vagy nyilván van hatása a történtekre, ami a következő 2 órában zajlik majd, de hogy igazság szerint annyira nem fontos. És persze engem is fölbasz, hogy vajon mit csinált az X-professzor, de nekem annyira ez nem égető probléma, mint az sem, ja, hogy a Snoke kicsoda
nekem sem volt égető.
Engem azért érdekel, most akkor rögtön így reflektálok arra, amit Laci mondta, engem azért érdekel, hogy kicsoda a Snoke, mert az nekem ad egy szép képet az univerzumról, meg érdekel, hogy hogyan jutott oda, ahol volt, meg hol volt ő az előző trilógia alatt, meg egyebek. Most visszatérve az X-professzor, engem azért nem zavar, meg azért nem kérdezem meg, hogy vajon mit csinált X-professzor, hanem azt látom, hogy a mutánsok legfőbb vezetője, aki nem tudom milyen erős, az ott fekszik maga tehetetlenül, egy olyan ember gondozza szívvel, lélekkel, akit igazából alig tudott berángatni a saját csapatába, és egyáltalán nem volt hajlandó semmilyen együttműködésre velük, hanem ment a maga feje után. És ami még nagyon nagy érdeme a Logannek, hogy itt nem arról volt szó, hogy van Logan, és van valami nagyon nagy szupergonosz, akit majd jól le fog késelni, hanem arról, hogy volt Logan, aki jelen fejlődött folyamatosan a filmben, és saját maga ellensége volt tulajdonképpen azzal, hogy ott vergődött, hogy akkor most a gyereknek mégis kellene valamit, tehát el kell vinni őt, vagy valami. Tehát voltak problémái, ami a film cselekménye alatt őt megküzdött magával ezzel kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag a saját maga ellensége volt, ő volt a főgonosz egyben a filmben is, és az A pontból B pontba jutásba, ahol ugye bedobják a végzett gyűrűjét a... bocsánat, a gyűrűt a végzett hegyének tüzébe.
Majd jönnek a sasok.
Igen, meg jönnek a sasok, és nem voltak a végén sasok. És
igen, minden filmben valahogy sokkal egyszerűbb, hogyha van valami külső fenyegetettség, akkor ott teljesen egyértelmű, szembe kell szállni vele. Uh-huh. De amikor így a belső kényszereiddel küzdesz, az mindig egy ilyen fontosabb feladat, meg érdekesebb azt megélni, és a Logan meg folyamatosan
igen, mert ő kidolgozott egyébként egy szabályrendszert legalábbis a filmben. Ezt kell csinálni, azt kell csinálni, kész. És akkor hirtelen szembe találkozott egy olyan problémával, ami miatt ki kellett tágítani ezt a rendszerét, és főleg ő, aki a legmakacsabb mutáns szarházi a világon, annak kellett így meghasonlania önmagával, és akkor jó, akkor úgy látszik, hogy mégis tágítani kell a dolgaimon, mert az élet ennyi év után sem úgy működik, ahogy én azt szeretném, hogy működjön.
És nézd meg, tehát hogy a csávó, aki kétkezi munkával foglalkozott világ életében, meg favágó volt, meg nem tudom, most meg egy sofőr lesz, érted? Igen. Tehát, hogy így, ráadásul a sofőr munka az még gáza, mint hogyha favágnál. Tehát, hogy ott időpontra kell menni, meg nem tudom. Tehát...
Nem egy túl férfias foglalkozó.
Igen, ráadásul pocakosodsz az autóban. Borzasztó.
Mi hogyan értékeljük akkor ezt a 2017-es évet?
Én szerintem úgy, hogy ha, tehát ez a közös listánk, hogyha ha mondani kéne mindenkinek a filmet 2017-ből, akkor melyik?
A Ró, a nyers című francia horrorfilm.
Együtt listára sem tettem fel. Nekem ez felemás év volt, mert nem volt annyira így a függetlenem meg kisebb filmeknél egyelőre nem volt annyira ütős ilyen, mondjuk ott volt az anyám, de ami olyan nagyon, mint nem tudom, tavaly volt a szolgáló lánya,
igen.
Szoba lánya.
Mi?
Mi?
Szolgáló lány, az volt a Oldboy rendezőjének a filmje.
Nem tudom.
Na miért kell ilyen zsákutcákba besétálni, én nem értem.
Vagy a Hell or High Water, szóval például volt idén a Wind River, ami nagyon tetszett, de ugye a Hell or High Water írójának a filmje, meg a, de mégsem volt nekem az, vagy rendszer, mindegy, de hogy nem volt meg ez a nagyon erős, ilyen nagyon katartikus filmet, most nem tudom, a Raw az például jó példa, viszont blockbuster szempontból szerintem marha jó év volt, mert szerintem az ilyen nagy látvány, tentpole blockbustereknek a többsége, azt hiszem az kifejezetten jó volt, meg voltak ezek a halálfölösleges, ami mi a faszért készült, mint az Alien, a Karib-tenger kalózai 6, a
Transformers 5,
a Justice League, szóval de ezektől eltekintve nem tudom, mi lenne a legjobb film.
Én azt tudom mondani egyébként, hogy én nem is a legjobb filmet mondanék, hanem ami a legboldogabbá, az a Pokémon volt, ami a legboldogabbá. Tehát hogy tényleg annyira így, vártam, megjött, megnéztem, és így elégedett voltam. És azt mondom, hogy na, igen, erre vártam.
Én is ebben gondolkodtam egyébként, hogyha megnézzük ezt az évet, és rájöttem, hogy gyakorlatilag ebben az évben jöttem ki először úgy a moziból, hogy de jól érzem magam is. És
életedben?
Igen, életedben. Nagyon szomorú gyermekkorom.
Közös életetekben.
Amúgy, ha nem, úgyhogy hát film miatt. Tehát így kijöttem, én mondjuk a Galaxis őrzői 2-vel voltam, így kijöttem, és de jó vidám vagyok, és másnap is tartott ez a vidámság, úgy mentem be melóval, hogy de jól éreztem magam, de jó kis film volt. Úgyhogy én ezt mindenképpen egy pozitív és jó évnek tartom.
Én a szárnyas fejvadász, így belegondolva, én így topnak nekem, idén én a szárnyas fejvadászt
mondom. Én is annak
szárnyalnak
egyébként.
Nekem kicsit hasonló érzéseim vannak, mint a Máténak, hogy nem voltak olyan filmek, amiért én nagyon-nagyon-nagyon lelkesedtem. Azért az elmúlt években mindig volt valami, amit így vagy nagyon vártam, vagy teljesen meglepett, és,
és magával ragadott. Voltak jó filmek idén, amiket szerettem. Ilyen volt a Brixbiber, ilyen volt az Anyám, a Szárnyas fejvadász, de hogy amilyen nagyon-nagyon kiemelkedő, talán a Brixbibert mondanám, az engem nagyon meghatároz hónapok óta, az ilyen.
Jól van. Kis közszolgálattal zárjuk. Januárban egész hónapban nem lesz Roboraptor Podcast, de februártól visszatérünk. Ezt az adást meg tudjátok hallgatni majd a YouTube-on. Úgyhogy nézzetek filmeket, nem tudom, utólag boldog karácsonyt és
boldog új élet előre.
Előre.
Zsoltér Dániel.
Bucsicska László.
Pongrácz Máté.
Szaniszló Róbert.
Én.
Mi voltunk a Roboraptor Podcast ebben az évben, jövünk jövőre is, úgyhogy vigyázzatok magatokra, ne feledkezzetek meg feliratkozni, kövessetek, lájkoljatok, szeressetek
minket,
meg minden ilyen közösségi dolgot csináljatok.
Ki fogod menni kapcsolni a kamerát?
Szerintem én